Podcasters.
Nagyon sokáig anyukámat kárhoztattam a maximalizmusomért, mert szerintem a maximalizmusról nehéz eldönteni, hogy az áldás vagy átok. És nagyon sokszor azt gondolom egyébként, hogy átok. Az a legnagyobb probléma, hogy emberek nem mernek élni. Attól félnek, hogy úristen, mit fognak gondolni mások. Nem csak akkor vagy valaki, hogyha nem tudom melyik cégnek te vagy az első vagy második számú embere, nem csak akkor vagy valaki, hogyha te rajta vagy a nem tudom milyen listán, mert lehet, hogy a szűkebb környezetedben sokkal nagyobb hatást tudsz gyakorolni egy-két-három ember életére, mint sem az, aki nagy plénum előtt szórja az igét.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Köszöntök mindenkit, ez itt a Karizma Podcast harmadik évada, annak is az első adása, és rengeteg újdonsággal készültünk számotokra az új évadban. Az egyik az, hogy most már nem csak hallgathattok, hanem láthattok is minket folyamatosan, ugyanis minden adáson kamerák is részt vesznek, éppen ezért YouTube-on is tudtok minket követni. Úgyhogy felváltva fogom használni a hallgatók és a nézők szót, ezért előre is elnézést kérek. A többi újdonságról majd később. Amit mindenképp tegyetek meg, ha még eddig nem tettétek meg, hogyha szeretnétek támogatni ezt a podcastet, akkor iratkozzatok fel azon a csatornán, amelyiken hallgattok minket, vagy amelyiken néztek minket, ami ugye általában a YouTube szokott lenni. És akkor térünk rá a mai nap főszereplőjére, aki nem én vagyok, hanem az a kedves mosolygós hölgy itt velem szemben, aki egy kommunikációs szakember, picit izgulok is.
Nem kell, egyáltalán.
Tanácsadó, Pulitzer emlékdíjas újságíró és műsorvezető is, Krizsó Szilvia.
Szilvi.
Nagyon örülök, hogy itt vagy, és
köszönöm,
te vagy.
Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Az új évad első vendége.
Ja, ez egyébként jó érzés különben.
Jó érzés.
Nem is gondolná, hogy jó érzés, de jó érzés.
És milyen érzés az, hogy most téged kérdeznek? Mert YouTube-on rengeteg tartalmat megnéztem rólad, de ezekben te mindig kérdezel, és nagyon-nagyon kevés olyan van, amelyikben te válaszolsz.
Van egy-kettő különben, de én valahogy megszoktam azt a részét a dolgoknak, hogy én ülök ott a mikrofonnak azon az oldalán, ahol a kérdéseket lehet feltenni, és akkor gyakorlatilag megpróbálom tálcán minél följebb emelni azt, akivel beszélgetek, és úgy magamról nem nagyon szoktam megosztani egy-két tartalmat, megosztok azért nyilvánvalóan. Most éppen nyáron például a Bestben szerepeltem, csak hogy nyaralok, tehát hogy ilyen nagyon fontos kérdésekről értekeztem, de hogy alapvetően én azt hiszem, hogy jobban szeretek kérdezni, mint válaszolni.
Mi annak az oka?
Van bennem egy olyan eredendő kíváncsiság, hogy minél több ember tudjak megmutatni másoknak, olyan embert, akire felnézek, akinek elismerem a teljesítményét és az emberi oldalát. Ez nekem nagyon fontos, tehát, hogy én csak olyanokat hívok meg, akikre mind szakmailag, mind emberileg azt tudom mondani. Nyilván nem ismerek mindenkit 100%-ban, de feltételezni lehet, hogy azt tudom mondani, hogy büszkén vállalom, hogy vele beszélgetek, és hogy őt szeretném minél több oldalról megmutatni adott esetben új arcukat a nézőknek, vagy éppen a hallgatóknak, és jól esik megteremteni azt a hangulatot, ahol ők biztonságban érzik magukat, ahol szívesen megnyitják nem csak a szájukat, hanem a szívüket, és ez nekem egy örömteli érzés.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor meglepődve olvastam, hogy te egyébként vendéglátóipari iskolát végeztél, színésznőnek készültél, sőt, még egy habatortán jelleggel közgáz pénzügy szakát is elvégezted, és végül Kertész Zsuzsa javaslatára egy Riporter Kerestetik nevű versenyen vettél részt, amit megnyertél. Szóval elég nagy bakugrásokkal jutottál a riporteri pályához. Mi volt ennek a hátterében?
Sok minden. Mondjuk azt hiszem, a kudarc kerülő magatartásom volt az, hogy nem próbáltam meg a színművészetit, mert hogy miközben általános iskolában egyébként én az opera gyerekkorusában énekeltem, nem csak általános iskolában, 20 éves koromig. Most például büszkélkedek, hogy körülbelül annyira állt tőlem Pavarotti, amikor itt volt a bohém életben, mint ahogy te most ülsz, és én énekeltem mellette a gyerekszólót a bohém életben, szóval ilyen élményeim voltak gyerekkoromban. Rengeteg szavalóversenyt nyertem, meg amatőr színész társulatban játszottam, és mindenki általános iskolában a felé tolt, hogy majd nekem színművészetére kellene mennem, és nekem is ez volt a vágyam. És akkor ilyenkor jön egyébként a tanároknak a felelőssége, hogy viszont a gimnáziumon olyan magyar tanárom volt, aki nem egyengedte az utamat, hanem inkább apró darabokra tördeste a szárnyaimat, és akkor elkönyveltem magamba, hogy nekem ott nincs esélyem, úgyhogy akkor mennyivel jobb, hogyha a legjobb barátnőm bátyja a vendéglátóipari főiskolára jár, és a Zsolti azt mondta, hogy ez egy tök jó főiskola, akkor majd elindulok és felvirágoztatom a magyar idegenforgalmat, tehát hogy mondjuk ez az egyik része. A közgázt egyébként azért végeztem el, mert úgy gondoltam, hogy egy főiskola az nem iskola, tehát hogy mindenképpen kell egyetemi végzettség, és ha már egyetem, akkor nehogy már ne az egyetem legnehezebb szakát végezzem el nappalin munka mellett, mert hogy akkor nyilván majd be tudom ezzel bizonyítani a világnak, hogy én mennyire ügyes és okos vagyok. Hát ezt a világ egyáltalán nem igényelte, hogy én ezt bizonygassam, engem pedig a pénzügyek már akkor se érdekeltek, amikor ezt tanultam. Ehhez képest 4 évig magban dolgoztam, tehát hogy ha már a pénzügy szakot elvégeztem, akkor finanszírozással foglalkoztam, de mindig ott volt az, hogy én szeretném valahogy magamat, most hülye hangzik, hogy mutogatni, de mégis valahogy mutogatni. És amikor 28 évesen eldöntöttem, hogy na jó, akkor lesz, ami lesz, én most megpróbálom a színművészetit, akkor kiderült, hogy túlkoros vagyok, úgyhogy nem tudok felvételizni. És akkor jött az, hogy oké, akkor mi az, ami közel van a színház világához, ahol kvázi te meg tudod mutatni magadat? Ja, hát ez a tévé. Akkor nézzük meg, hogy van-e valaki a tévénél, meg tud engem nézni, hogy én alkalmas vagyok-e. És volt egy nagyon jó újságíró barátom, és mondtam, hogy figyelj, hozzám-e valakivel össze a tévétől, aki meg tudja nézni, hogy egyáltalán van-e ott keresni valami, és így jött a képbe Kertész Zsuzsa.
Nemrég egy közös barátunkkal beszélgettem, Szilágyi Gáborral, és amikor szóba kerültél, akkor mondtam a Gábornak, hogy a Szilvit én is ismerem évek óta, csak akkor ő még nem ismert engem, mert hogy az első élményem veled kapcsolatban az az, hogy egy esti műsort vezettél, az este szólásszabadsága, valamelyik az lehetett, és 3 dolog maradt meg nekem abból azokból az adásokból. Az egyik, hogy ez a nő nagyon okos, tehát nagyon intelligens. Ez volt az első. A második, hogy van egy nagyon különleges, karakteres hangod, ami szerintem megkülönböztet téged abszolút ezen a fronton. És a harmadik pedig az volt, hogy ha én politikus lennék, én biztos nem mernék leülni veled. Mert hogy szerintem ott van benned az a készség, hogyha akarnád, te ízekre tudnád szedni a másik felet, de mégse éreztem, hogy ezt megteszed, de mintha ott lenne ez a készség a birtokodban. Mi az igazság?
Akkor reflektálok arra, hogy észlelted, hogy vagy úgy észlelted, hogy okos vagyok, ennek én örülök. Nekem ez egy fontos, hogy rólam ezt gondolják az emberek. Még ha nem is igaz, de hagyjuk, de nem ez tényleg nagyon fontos. Tehát, hogy nekem ez az identitásomnak egyszerűen egy része, hogy én szeretek okos emberek társaságában lenni, és folyamatosan tanulni, hogy okosodja. A hangomról nagyon érdekes, hogy mindenki azt mondja, hogy annyira jellegzetes. Nekem ez nem tűnik föl, de egy csomószor van olyan, hogy állok a sorban, már rám néznek, hogy mit szeretnék, mondom, és így hátrafordul valaki, és mondja, hogy a hangjáról megismertem, és azért most nem lepődök meg, de egy darabig meglepődtem, hogy ezek szerint tényleg. Az ízekre szedés, az azt gondolom, hogy nagyon sok olyan politikai interjút készítettem, ahol megtörtént az, hogy én politikusokat szembesítettem előző mondataikkal, előző cselekedeteikkel, de ezt valahogy mindig úgy csináltam, és én erre törekedtem, hogy ez ne legyen személyeskedő, hogy itt nem az emberről van szó, hanem az ügyről. És ugye 4 évente nyilván mindenki tesz valahova egy X-et, engem ez soha nem befolyásolt abban, hogy én attól a politikustól, aki velem szemben ül, mit kérdezzek. Én azt kérdeztem meg, ami szerintem az emberek többségét érdekli, még akkor is, ha egyébként annak drukkoltam, hogy ő jól tudjon válaszolni, de hogy világéletemben az igazságkeresés hajtott, és egész egyszerűen, ha valamiről azt gondoltam, hogy visszás, vagy olyan visszhangok jöttek a nyilvánosság részéről, vagy más sajtóorgánumok részéről, hogy ez visszás lehet, akkor arra rákérdeztem, mert azt egyszerűen nem engedem meg magamnak, hogy elmenjek dolgok mellett. És nagyon érdekes dolog, hogy volt egy nagyon kedves barátom, aki egy üzletember, tehát nem politikus, és meghívtam egy adásba beszélni arról az intézményről, aminek ő volt az első számú ember, és mondta, hogy na figyelj, Szilvi, én többet hozzád, biztos, hogy nem jövök, mert ugye nem tudom, mire számított, nyilván arra, hogy majd nem tudom, kedvesebb leszek, mert hát mi jóba vagyunk, de nem, szóval nekem ez az ott egy munkahely, és nekem ott az a feladatom, hogy kérdezzek. És ha olyan választ kapok, amiről azt gondolom, hogy hát azért ez nem teljesen fedi a valóságot, akkor meg visszakérdezzek. Nem akarok politizálni, de nyilván nem véletlen, hogy már nincs igény a kérdéseimre, úgyhogy ennyi.
És ehhez képest, amit most elmeséltél, a Krizsóban ott hogy állsz a vendégekhez? Ott egy másik Szilvi jelenik meg, vagy ugyanezzel a mentalitással állsz hozzájuk, mi a fő különbség?
Ugye az egy színházi talk show volt, amiből aztán lett egy tévéműsor, aminek most már csak az ismétlései mennek egyébként, mert én azt 2019-ben abba hagytam. Ott 7 évig csináltam ezt a műsort, és ugye tényleg színészeknek a színe java volt nála, a művészek egyébként közeleti személyiségek is, az első néhány adásban még üzletemberek is. Ott mindig arra törekedtem, hogy tényleg meg tudjam mutatni egy olyan arcát a vendégemnek, amit addig nem, vagy csak kevesen ismertek. Nyilván arra is törekedtem, hogy ez egy szórakoztató műsor legyen, tehát, hogy hagyjuk kint a valóságot és nevessünk, és megpróbáltam olyan hangulatot teremteni, ahol tényleg, amit mondtam is neked, hogy egyrészt biztonságban érzi magát az, akivel beszélgetek, másodszorban pedig jól érzi magát, és azáltal, hogy ez közönség előtt zajlott, azáltal volt egy elképesztően jó energia a színpad és a nézőtér között, ami meg mégiscsak inspirálóan hat arra, aki beszél. Tehát, hogyha látja azt, hogy veszik a poénját, akkor sokkal nagyobb kedvel fog utána is poénkodni, mert jó leső érzés. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ott volt egyszer egy annyira pozitív visszajelzés, hogy volt egy néző, aki rendszeresen ott, én nem tudtam, hogy ő mindig ott van, törzsvendég, és találkoztunk egy partin, és oda jött hozzám, és azt mondta, hogy tudod, azért szeretek oda járni, mert ott nem közönség vagyunk, hanem közösség, mert hogy nem tapasztaltam másról azt meg, hogy egyszerre vesz mindenki levegőt, egyszerre fújja ki, egyszerre nevet fel, egyszerre döbbent meg, és ez tényleg egy nagyon pozitív visszaigazolás, hogy valahogy, nem tudom, ahogy nézem őket, ahogy rájuk hangolódok, ahogy érzik azt, hogy ott értük vagyok, és még egy, és ezt én nagyon fontosnak gondolom, és néha nagyon furcsán látom kollégáktól, hogy ők ezt nem így gondolják, hogy bennem nincsen szenzáció hajhászás. Én nem akarok valakit olyan helyzetbe hozni egy jó poén kedvéért, vagy egy címlap kedvéért, hogy megbánja, hogy olyan dolgot mondott, mert kikényszerítettem belőle, amit egyébként nem akart megosztani másokkal, mert azt gondolom, hogy aznak mindenkinek szíve joga, hogy mi az, amit a nyilvánosság elé visz.
Nagyon tetszik az, amit elmesélsz, és rögtön az merül fel bennem, a kíváncsi nem, hogy de hogyan? Tehát hogyan teremted meg ezt a légkört? És lehet, hogy ez most már teljesen automatikus, de mondjuk az elején milyen tudatos lépéseket tettél azért, hogy ez megvalósuljon egyrészt, másrészt pedig hogyan készülsz fel egy beszélgetésre?
Ugye nagyon sokat olvasok előtte, vagy nagyon sok olyan videót nézek meg, ahol az az ember szerepel, akivel én beszélgetni fogok. Ez az egyik. A másik, hogy azt gondolom, és akkor ez ugyanaz, hogy a karizmáról is azt gondolom, hogy ez egy vele született képesség, adottság, amin nyilván lehet valamennyit fejleszteni, de akiben megvan, az adott esetben úgy is megvan, hogy soha az életben ezzel egy szemet nem foglalkozott. Akiben nincs meg, vagy nagyon nincs meg, az nagyon-nagyon sokat fog dolgozni érte, de soha nem lesz akkora karizmája, mint annak, aki így születünk szerintem. És én azt gondolom, hogy bennem van valami olyan adottság, hogy belenézek a szemedbe, és te látod benne azt, hogy engem érdekel, hogy te most mit kérdezel, érdekel az, hogy mit gondolsz a világról. Most ugye nem én kérdezlek téged, de mégis kíváncsian várom, hogy te hogy fogsz én rám reagálni, és hogy fogsz engem kérdezni. És akkor megint mondok egy személyes példát. Én nagyon régen az Interpress magazinnak készítettem tudós interjúkat, életútportrét. És volt a Falus András nevű immunológus, aki egy nemzetközileg elismert akadémikus, és az Andrással találkoztam egy ilyen beszélgetés kapcsán. Ezek általában egy-másfél órásak szoktak lenni, és ugye ezt megírtam. Jön egy fotós, megcsinálja a beszélgetés elején a képeket, és elmegy. És valahogy elkezdtünk beszélgetni az Andrással, és 4,5 órán keresztül beszélgettünk, úgy, hogy a fotós mondta, hogy ne haragudjak, de megengedem, hogy itt maradjon, mert annyira inspirálóan hat rá ez az egész, mondom, hogy ne viccelj már persze. A végén elmondta élete tragédiáját, amit soha senkivel, a fotós soha senkivel nem osztott meg, mert hogy olyan mélységekbe mentünk az Andrással, és az András mondta, hogy figyelj, te úgy nézel, te úgy figyelsz, hogy az embernek egyszerűen beszéd kényszere lesz, és mindent meg akar veled osztani, és azóta nagyon jó barátok vagyunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy valahogy ezt érzi, hogy egyrészt biztonságban vannak mellettem, másodszorban, hogy tényleg őszintén érdekel, és tudok reflektálni arra, amit mondtad. Nem az van, hogy fölteszek egy kérdést, mert én ezt fölírtam magamnak, és akkor ehhez ha kell, ha nem, én ragaszkodom, és már meg se hallom a választ, mert arra koncentrálok, hogy most mit kérdezzek, és közben ezt ő látja és érzi, hogy igazából nem érdekli a másikat az, hogy ő mit mond. Nem. Engem nagyon érdekel, és nagyon érdekes, hogy én úgy készültem, hogy ezt is kérdezted, hogy igen, megvoltak a kérdések. Volt a fejemben egy dramaturgia, onnan hova szeretnék eljutni, voltak a fejemben ötletek, hogy lehet a lehető legtöbbet ebből kihozni, de ha ráéreztem, hogy ez sokkal izgalmasabb annál, mint amit én gondoltam, akkor az ment a, hát nem az irat megsemmisítőbe, de minden esetre valahova a spájzba, és arra fókuszáltam, és egyszerűen így mentünk a hullámokkal, és szerintem ez az, ami nekem jól megy, és egyébként ezt tudom a munkám során is alkalmazni, tehát mondjuk egy coachingban is egyszerűen nagyon sokszor van az, hogy én nem kérdezek, én csak nézek. És egyszerűen csak a nézésemtől valahogy megnyílik valami más dimenzió azokban az emberekben, akikkel együtt dolgozom, és elképesztő gyorsan tudunk haladni azokkal az ügyekkel, amikkel adott esetben előtte évekig küzdöttek.
Az jutott eszembe, hogy a hallgatóink között biztos vannak podcasterek is, vagy podcaster aspiránsok, és hogyha valaki nem érzi magában ezt a tehetséget, ami ezek szerint lehet, hogy veled született, akkor hogy tudja ezt a készséget fejleszteni? Tehát, hogy mit tanácsolnál a hallgatóknak, akik szeretnének olyan szintű beszélgetéseket folytatni, mint mondjuk, amiket te is a talkshowidban, vagy akár a podcastedben?
Gyakorlás, tehát, hogy ez a, tudod, menjünk a Lenini úton, hogy tanulni, de hogy lehet azt csinálni szerintem, és az egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt mondom, hogy oké, akkor megkérem az egyik barátomat, hogy figyelj, most akkor játsszuk azt, hogy én kérdezlek téged, és vegyük föl, és nézzük vissza. Én így dolgozom egyébként a tréningeimmel, mindig ott van az operatőr, mindent rögzítünk, visszajátsszuk, elemzünk, mert teljesen más érzés az, hogy te mit gondolsz arról, hogy mit mondtál, és azt hogyan mondtad, és az hogyan hangzott, és az hogyan néztél ki, és egyáltalán, mint amikor látod magadat feketén-fehéren, és egyébként hozzáfűzöm, hogy nagyon sok esetben egyébként pozitívabb az a kép, amit aztán látsz, mint amit te magadról feltételezed. Nem kell félni ebben az értelemben attól, hogy készül egy felvétel. Ez az egyik. A másik, hogy szerintem az nagyon fontos, hogyha valaki podcastot akar csinálni, akkor ki kell nyitni a száját. Tehát, hogy muszáj egy kicsit foglalkozni a beszédtechnikával, mert hogyha nem arra tudok csak koncentrálni, hogy aha, ezt mondta, milyen érdekes, hanem egyszer megpróbálom értelmezni, hogy vajon milyen szót használt, akkor nagyon hamar el lehet veszíteni a közönséget. A harmadik, hogy olyan témákat kell választani, ami szenvedélyesen foglalkoztat, mert abban akkor neked tényleg ott van az eredendő kíváncsiságod, abban ott van adott esetben az olvasottságod, tehát már mindjárt más kérdéseket tudsz feltenni, mint hogyha most A-tól kezdenéd el, de egyébként már Z-hez szeretnél eljutni.
Ahogy hallgattalak, azon gondolkoztam közben, hogy ehhez kell egy nagyfokú jelenlét is, igaz? Gyakran látom azt, hogy emberek úgy beszélgetnek egymással, hogy felteszek egy kérdést, és a másik mondja, de belül az van már benne, hogy oké, hagyd már abba, hagyd mondjam már a sajátomét. Tehát, ha jól sejtem, akkor neked a jelenléted is nagyon erős ilyenkor, és ezt is érzem ebben a pillanatban is.
Figyelj, szerintem enélkül egyébként nem lehet normálisan kapcsolódni másokhoz. Tehát, hogy tényleg ezt gondolom. Figyelj, nem akarok álszent lenni. Tehát nekem is van olyan, és ez most nem a podcast, mert a podcastban tényleg ott vagyok, és arra koncentrálok. Van olyan, hogy elmegyek egy rendezvényre, találkozom egy ismeretlen emberrel, elkezdi mondani, és egyszerűen azt érzem, hogy ha nem hagyja abba, itt vágok magamon eredet, és ezt nyilván nem fogom bele. Tehát, hogy ezért nekem is van ilyen, ahol így nagyon tudatosan kell benne lennem, hogy ezt ne öntsem a nyakába, és azon meditálok, hogy hogyan fogok kiszabadulni ebből a helyzetből, mert nem akarom megsérteni, de mindjárt megőrülök. Tehát velem is van ilyen. De egyébként én is azt látom, hogy nagyon sokszor egyszerűen nem tudunk odafigyelni, állandóan pörgünk, és ez minden értelemben a kapcsolatok rovására megy, minden értelemben az elmélyülés rovására megy, és annak a rovására is megy, hogy sokszor az emberek saját magukhoz se képesek kapcsolódni. És innentől kezdődnek a konfliktusok, a stressz, a szorongás, és akkor folytathatnánk ezt a sort, mert egész egyszerűen ez a pörgő világ, ez nagyon-nagyon rossz hatással van szerintem nagyon sok. A másik, ez a mantrám, ezt most nem fogom hosszan kifejteni, az a típusú sikerorientáltság, hogy te csak akkor vagy valaki, hogyha nem tudom, melyik listán éppen hol vagy, és ha nem ott vagy, akkor elkezded magad kicsinek, meg szerencsétlennek, meg tehetségtelennek, meg nem tudom minek gondolni, miközben egyébként neked az okoz örömöt, hogy nem tudom, kertészkedsz otthonak, akkor hadd kertészkedjél, mert mindenkinek egy élete van, csak egyszerűen belehajszoljuk magunkat ezekbe a versenyszituációkba is, és szerintem ez se tesz jót.
Te mi alapján méred magad?
Hát mikor mi alapján? Az biztos, hogy az alapján mérem legfontosabb, hogy mennyire gyors az észjárásom, az egy nagyon fontos dolog.
Azt honnan tudod egyébként, hogy gyors az észjárásod? Amikor, hogyha sakkoznánk, akkor...
Hát mondjuk... kezdve nem tudok sakkozni, ezt annyira sajnálom,
pedig
hogy ez...
Lemertem volna fogadni, hogy te sakkozol, és 8 lépéssel előtt tudsz gondolkozni.
Nem, és ezt nagyon-nagyon bánom, ezt
bármikor
kárhoztatom, és nem tudom egyébként, ez ugyanolyan, mint zongorázni szeretnék megtanulni, és egyszerűen azt érzem, hogy már ebben a korban, már az, hogy más ütemben más mozdulatokat végezzek a két kezemmel, egyszerűen még nem látom át, hogy ez megvalósítható.
Hát, de... Simán. Ez, jó, ez egy korlátozó hét, biztos vagyok benne, hogy
na, ez egy jó hír, mert akkor...
Sakkot és zongorát akkor... is simán.
Igen, szóval a sakk az tényleg az, hogy egy csomó készséget úgy fejleszt, hogy nem veszed észre. De azt mondjuk le lehet mérni, hogy... Én tudod, hogy szoktam lemérni, hogy elolvasok egy cikket, megpróbálom igen. értelmezni, utána elbeszélgetek vele a férjemmel, vagy baráti társaságban, és hogy vajon én jól megértettem az összefüggést, rájöttem olyan dolgokra, amik ott lehetnek a sorok között, hogy mondjuk ilyen értelemben. Tehát ez kapásból. Nyilván nőként úgy ismérem magamat, hogy akkor most éppen abban a formában vagyok-e, ami tetszik, vagy abban a formában vagyok, amit hát akkor ezen még kéne dolgozni. Tehát hogy nyilván ez is egy mérce. És nyilván ez nem megkerülhető, mert amit mondtam neked, hogy belehajszoljuk egymást különböző listázásokba, azért az emberben az is benne van, hogy vajon számon tartanak-e. Vajon figyelembe veszik-e azt, hogy tudok-e valamit, vagy sem, és akkor ki az a tréner, akkor felsorolnak-e, vagy sem. Régen újságíróként, mert most már azért ilyen hobbi szinten űzöm az újságírást, ugye régen az volt a fő, most azért ez már változott, hogy pontosak-e a kérdéseim, hivatkozási alap-e a műsor, vagy sem. Szóval, hogy azért ezek nyilván számítanak, miközben hozzáfűzöm, hogy nem olyan régen tartottam egy előadást arról, hogy anno, amikor televíziós újságíró voltam, amiért Pulitzer emlékdíjat, meg mit tudom én, nagyon sokféle díjat kaptam, akkor azért mondhatom azt, hogy valaki voltam. Tehát, hogy azért naponta megtésznék 500-900 ezren azt, amit csinálok. Tudom én, volt olyan, hogy az amerikai nagykövetségről egy táviratban szerepeltem az öt legbefolyásosabb nő között, amit nyilván én elhessegettem, hogy jó ez, de azért mégiscsak valamilyen módon számít, és lehet, hogy még csak nem is nekem számít, hanem mondjuk másoknak. Ugye ilyenek most már nincsenek. Ebben az értelemben mondhatom magamról, hogy egy senki vagyok. De ez a senkiség, ez abban az értelemben mégiscsak szabadon választott, hogy jó érzés hódolni annak, amit szeretek csinálni, nem foglalkozni azzal, hogy úristen, akkor vegyek részt a hírversenyben, és magamról minél több információt osszak meg, mert csak akkor vagyok valaki, hogyha jelen vagyok az összes létező social médiában, és hogy nem is napi szinten, hanem naponta háromszor rakja ki egy posztot, én vagy, hogy hetekig nem rakok ki. Egyszerűen nem esik jól. Szeretek dolgozni, de arról nem szeretek beszélni. Nem vagyok egyébként korszerű, szóval nekem valószínűleg így a 19. század végén kellett volna élnem, mert az valószínűleg az a tempó az, amiben úgy igazán jól érezné magam. De ezek alapján mérem magamat, néha azt érzem, hogy na, most már lehet oda menni és lehúzni magamat a WC-n, néha meg azt, hogy wow, azért csak megcsináltam, meg wow, azért csak kihoztam belőle azt, amire nem is gondolt, hogy ki tudom belőle hozni, vagy wow, az, hogy ő most így beszél, meg így jelenik meg a nyilvánosság előtt, abban nekem nagyon sok munkám van. Vagy egy coachingban, hogy tényleg küzdött évekig, észre se vette, hogy igazából ez benne milyen szorongásokat vált ki, milyen negatív hatása van, és egy-két jól irányzott kérdéssel, egy-két jól irányzott feladattal egyszerűen elértem azt, hogy valakinek megváltozott az arcszíne, a hajának az állaga, és elkezdett egy egészen más minőségben létezni, és sokkal boldogabban élni. Szóval, hogy ez alapján is tudom magamat mérni. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Tehát ezek a visszajelzések, és bocs, hogy ilyen hosszan mondom, mert azért az nagyon fontos, hogy amikor ugye az elején beszéltünk arról, hogy ugye színésznő szerettem volna lenni, és aztán tévéztem, azért az egy nagyon jó érzés volt, hogy tévés újságíróként én nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Nyilván megkaptam a negatívakat, tehát hogy amikor írták a kommenteket, vagy valaki nem tudom, még bélyeget is vett a levélre, hogy el tudjon küldeni a jó édes anyámba, de azt egyébként értékeltem, hogy még költött is erre, hogy ő ezt mindenképpen megoszta velem, de az egy pozitív dolog volt, hogy nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és nekem egyébként fontos. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy szeretem megélni a sikert, és szeretem a külső megerősítést. Most, hogy már így elkezdtem bölcsülni, így most már rájövök, hogy néha sokkal fontosabb a belső megerősítés, mint a külső, és akkor ez már változtat, de hát nyilván az más dolog, hogy több százezren látnak, és ezért amikor az utcán mész és találkoznak veled, akkor megállítanak és beszélgetnek veled. Az is egy nagyon fontos sikerélmény, amikor 25 fővel dolgozom együtt, és visszajelzéseket adnak, hogy ez nagyon jó, de azért van különbség, na. És ahhoz észnél kell lenni, hogy érezd, hogy lehet, hogy ez egyébként fontosabb, mert itt mélyebb dolgok vannak, mint mondjuk ott.
Amikor először felmerül bennem, hogy meghívlak, akkor egy ilyen karizmatikus nő képe ugrott be, és most is azt érzem rajtad, hogy ilyen elképesztő magabiztosság árad belőled. És elmondtad, hogy ez rengeteg pozitív visszajelzés, sikerélmény, és egyéb mércék szerint abszolút megvan, de hogy ez már gyerekkorban is így volt? Egy gyerekkorban is ilyen iszonyat magabiztos voltál, ha fogalmazhatok így?
Nagyon érdekes dolog, mert akik igazán közelről ismernek, azok tudják, hogy én nagyon-nagyon sokszor küzdök azzal, hogy egyáltalán nem vagyok magabiztos. Tehát, hogy van egy kettős érzés, hogy miközben van bennem egy tényleg határozott elképzelés arról, hogy amit csinálok, én azt maximális erőbedobással, és azt gondolom, hogy jól csinálom. Tehát akár újságíróként azt gondolom, hogy büszke lehetek arra, amit csináltam, akár trénerként, coachként, mert nagyon-nagyon pozitív példák vannak arra, hogy amit én kifejlesztettem, módszertant, az működik. Hogy ott is hangulatot teremtek, hogy nevetünk együtt, de közben elmélyült munka folyik. Szóval, hogy tényleg ezért van az, hogy 5-10-15 éve hívnak cégek ugyanazok, mert egyszerűen szeretnek velem együtt dolgozni. De közben meg van egy másik része az énemnek, amikor azt mondom, hogy ja Istenem, hát én tulajdonképpen semmihez nem értek, ja Istenem, hát én igazából nem is tudnék könyvet írni a módszert arról, mert fogalmam nincs, hogy mit, hogy csinálok. A miért, azt tudom, de hogy miért pont ezt, azt nem, és akkor én ezzel küzdök.
Imposztorszindróma?
Igen, egyébként az imposztor szindróma, de pont múltkor olvastam, hogyha kimondod magadról, hogy te imposztor szindrómás vagy, akkor ráerősítesz a saját imposztor szindrómádra, tehát ugye egy kicsit az elménket, hogy ugye...
magunknak.
Tehát, hogy igen, szóval, hogy nem kell magunkat megbélyegezni, tehát, hogy így...
Tehát nem
de,
az.
De ne beszéljünk róla, tudod, ez a, nem mondjuk ki, ezzel tudjuk mi, de nem mondjuk ki. Van benne, igen. Gyerekként is volt, és egyébként nagyon érdekes dolog, mert ugye én kisgyerekkoromtól kezdve versenyistálóban voltam, mert azt, hogy én az opera gyerekkórusában énekeltem, azért az azt is jelentette, hogy nekünk minden áldott nap össze kellett mérni a többiekkel hangunkat, tudásunkat, hogy nem lehetsz rekett, hogy nem lehetsz beteg, mert ha bármelyik vagy, akkor nem szerepelsz aznap este az operában. Én meg nagyon szerettem szerepelni az operában. És nekem nagyon jó érzés is volt, hogy én rengeteget szerepeltem az operában. És van olyan barátnőm, aki szintén az opera gyerekkórusában énekelt, és soha nem szerepelt operában, mert pont nem választott ki abba 12, 4, vagy éppen 24 főbe, vagy maximum 32, akár mennyiben 32-en voltunk, két felvonás, és akkor több pénzt kaptunk, mondom.
De ki emlékszik már?
De ki emlékszik már? Hát figyelj, mert gyerekként pénzt kerestem, azért ez nagy dolog. És ez a fajta, hogy neked állandóan meg kell méretni magadat, és neked állandóan oda kell figyelni arra, hogy jó legyél, sőt, jobb legyél, mint a többiek, mert nem elég jónak lenni, mert nagyon szűkös a keret. Ez mindenképpen benne van a személyiségemben, és nyilván ehhez járul egyfajta szorongás, amit így nem tudsz magadnak megfogalmazni gyerekként, mert nem fogalmazod meg gyerekként. De azért rájövök, hogy végig kísér. És amikor én ugye a Radnotiba jártam, ami szintén egy versenyistáló, én oda egyébként nagyon utáltam járni, akkor ott előjött, hogy a Szív utcai általános iskolában tényleg, ez hülyén hangzik, de azért ott a non plusz ultrák között voltam, mert nagyon jó tanuló voltam, mert versenyeket nyertem, mert a kórusban kiemelt, mert imádtak a tanárok, sok barátom volt, alattunk, fölöttünk, stb. A gimnáziumban meg nagyon sokan gyerek volt, aki a saját iskolájában szintén a non plusz ultra kategória, és amikor bekerül ez a sok olyan gyerek, akkor azért az úgy, és az már ott nem olyan tanári kar volt, ott már magázódni kellett, ott már, szóval, hogy ott, na mindegy. És akkor jön az, hogy abban az életkorban, amikor azért egy kamasz elkezd elbizonytalanodni magával kapcsolatban, ha nincs szerencséje, és nem olyan tanárok veszik körül, akik erősítik és bátorítják, akkor nagyon sokszor letérítenek tulajdonképpen arról az útról, ami adott esetben a tiéd lehetett volna.
Előjön még olykor ez a szorongás benned? És ha igen, akkor hogyan kezeled?
Alapvetően sokszor előjön, és akkor az van, hogy már megtanultam, hogy 1-2-3 napig ilyenkor nagyon-nagyon mélyre tudok menni a gondolataimban, és nagyon bántos vagyok, hogy ez borzalmas, és egyáltalán is. Mi lesz, és hogy mi lesz velem 5 év múlva, 10 év múlva, mert ez borzalmas, és ezt addig-addig mondogatom magamnak is, meg a kedves férjemnek, aki ezt egy darabig türelmesen hallgatja, aztán egy idő után mondja, nem most fejezd be, de neki már nem is kell mondani, hogy most fejezd be, mert már én megunom magamat, és amikor én már megunom magamat, akkor megrázom magam, és olyan gondolataim támadnak, és olyan kreatív energiák törnek elő belőlem, hogy akkor elkezdek megvalósítani dolgokat. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, tehát valószínűleg nekem kell az, hogy picikét így belemenjek ebbe az önsajnálatba, és most már rájöttem, hogy mégis nem 23 napig, tehát egy napig is lehet magamat sajnálni, tehát mert ebbe fejlődőképes vagyok, de jönnek elő, és akkor ezt meg akarom csinálni, és akkor csillogó szemmel elkezdem megvalósítani, tehát hogy így vannak ilyenek.
Ebből a gondolkodásmódból és működésből mi az, amit átadtál, vagy átadtatok a lányatoknak?
A Lucának az a nagyon nagy szerencséje, hogy tényleg a kettőnk keveréke. Mert a férjem egy nagyon-nagyon okos valaki, tényleg, tehát az egyik legokosabb ember, akivel én találkoztam, szóval neki például olyan gyors az észjárás, hogy ez valami elképesztő, tehát elkezdjük ugyanazt a cikket olvasni, én még el sem jutottam a negyedéig, amikor ő már levezeti az egész képletet, hogy az onnan jön, az oda tart, nem tudom, és közben meg van egy elképesztő lazasága. És közben van egy ilyen nem tudom, lehet-e csúnyán fogalmazni a műsorodban, de ez a...
Max kivágjuk.
Max kivágjuk. Ez a leszarom, hogy ki mit gondol, leszarom, hogy mi történik. Ez neki nagyon jól működik, mert egy elképesztően kiegyensúlyozott személyisége van, és ott bármilyen baj történik, akkor én nem túlzok, a legnagyobb bajok után 2 órával már meg is rázta magát, és már túlléptünk. Na én ezek után még fél évvel is abba a nyomorba vagyok, hogy úristen, ő nem. És ezt a Luce előrökölte tőle, vagy elleste ezt. Ez egy kérdés, hogy ez hogy van. De tőle meg elleste a maximalizmusomat, a szorgalmamat, a kitartásomat, azt, hogy nem adjuk föl, addig gondolkozunk, addig megyünk tovább, amíg megoldjuk a problémákat, és ettől lett neki egy egyfelől vagányság, de én is vagány vagyok, csak én ezekben azért egy kicsit inkább ugye a szorongó alkat, és akkor neki is van néha ilyen szorongása, de hála Isten, hogy a férjem oldaláról jövő lazáság meg vagányság oldja ezt a fajta szorongást, és egyébként tényleg ő is maximalista, ami most vagy jó, vagy nem jó, de hogy szóval, hogyha oda rakja magát, mint elkezdett az iskolában spanyolul tanulni a nyelvi évben, és egy év alatt 90-valahány százalékos középfokú spanyol nyelvvizsgát csinált, mert nem tudom hány ezer szót kijegyzetelt, és megtanult, és készült. Mert hogy ha már egyszer csináljuk, akkor csináljuk jól. Szóval,
vagy komolyan vagy sem.
Igen, tehát hogy igen.
Könyv. Miért nem látok még a boltok polcain Rizsó Szilvia szerzővel könyvet?
Haj, kézzel, de ezt mindig ezzel én is gondolkozom.
Gondolkozunk együtt.
Figyelj, add ki, jó? Tehát, hogy így fantomíróként írd meg, és akkor a nevem alatt kiadjuk. Több oka van.
Na, halljuk.
Van 3 fél. Egyébként tök érdekes, mert a talksóimból van 3 könyv, tehát, hogy akár, hogyha akarnál, akkor láthatnád, de ez nyilván nem ugyanaz a kategória, mint az, hogy egy szakmai könyvet kiadok, de ez lehet, hogy változni fog. Ezt most csak így zárójel nyit, zárójel zár. De ennek több oka van, az egyik azt hiszem, hogy a lustaságom. A másik, ez ennél komolyabb, mert egyébként nem vagyok lusta, tehát hogyha akarom, akkor tényleg oda rakom
valamit
magam.
Akarsz, akkor...
Nagyon-nagyon sokáig, és akkor itt jön az impostor szindróma, hogy ami, nagyon
ami
sokáig,
nem
amiről nem beszélünk, mert nincs, ugye, tudjuk mi. De hogy mindig azt mondtam, hogy én most miről tudnék írni, aminek bármilyen relevanciája van mások számára, hát hiszen én nem értek semmihez. Most én hogy tudnék írni a kommunikációt, jó, hogy ebben foglalkozom 20x éve, na tehát ez egy tök más, mert emberekkel dolgozom, de most nem tudnék leírni egy ilyen módszertant, miközben nyilván, egyfelől tudom, hogy nyilván tudnék, csak bennem van, hogy hát de most ez akkor kit érdekel? És amikor együtt voltunk Anthony Robinson pár évvel ezelőtt, és akkor úgy jöttem haza, hogy na én akkor
emlékszem.
Most én ezt meg fogom írni. És akkor egy darabig így bennem volt a lendület, majd jött a régi séma, hogy na de hát ez most tőlem kit érdekel, meg én mit tudnék beleírni, de bennem az is bennem, hogy regényt írnék. Tehát, hogy én például az anyukámnak az életét, azt regény formájában nagyon-nagyon szívesen meg el is kezdtem vele csinálni az életút interjút, azért, hogy majd legyen munit. Tovább megyek, amikor megszületett a kislányom, ki most majd januárban lesz 18 éves, tehát nem tegnap volt, akkor eldöntöttem, hogy írok egy könyvet arról, hogy hagyjuk már ezt a rózsaszín ködbe, hogy a terhesség az a világ legfantasztikusabb dolga, mert tényleg mennyire nagy élmény az, hogy totál eltorzul a tested. És erről senki nem beszél egyébként, hogy az nagyon szép dolog, amikor megszületik a gyerek, de amíg odáig eljutsz, azért abban vannak munkás dolgok, és abban is van munkás dolog, hogy ott van egy csecsemő, akivel nem tudsz első körben mit kezdeni, mert fogalmad nincs, hogy jól csinálod-e, de nem mered senkitől megkérdezni, hogy nehogy azt gondolják rólad, hogy te úgy vagy rossz, ahogy vagy, és én megcsináltam hozzá interjúkat, mert én védőnővel interjút csináltam, nőgyógyásszal, pszichológussal, majd most attól, hogy született egy gyerekem, nehogy már értsek ahhoz, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat kezelni, úgyhogy azok ott maradtak. És aztán született ilyen könyv, egyébként már Hadas Krisztina például meg. Tehát, hogy tök érdekes dolog, hogy egy csomószor van olyan, hogy megcsinálnám, és utána saját magamat lebeszélem arról, hogy de hát ezt a kutya nem nézné meg, a kutya nem venné meg, a kutyát nem érdekelné, és akkor meg most minek. Na ezért.
Jó, akkor most ünnepélyesen megígérem, hogy első között szeretnék lenni, aki egy dedikált Krizsó módszertan című könyvet.
Jó, az ennél valamivel izgalmasabb címet találjunk ki, de...
Ez az alcím lehet, hogy... Tehát, hogy engem is elvarázsol a kommunikáció, és nagyon sok embert figyelek és követek, és nagyon szeretném tudni a te kulisszatitkaidat is, hogy te hogyan dolgozol emberekkel, miket ismertél már föl, úgyhogy szerintem a hallgatók között is sokan vannak, akik szívesen olvasnák a könyvedet.
Na jó, de ezt nem fogom elfelejteni, jó? Tehát első között leszel, akit tájékoztatok arról, hogyha ebben a témában előre lépek, és
akár
akkor lesz valami.
Időpontot is kitűzhetünk ehhez.
Jó, egyébként ez a, tudom, hogy ez a titka mindennek, mert a coachingban én is mindig mondom, hogy oké, nézzük meg a kereteket, a határidő őket, stb. Azért nem mondok, mert akkor meg kéne azt csinálni, tudod. Tehát, és akkor előjön az, hogy de várjál, valahogy kell egy menekülési útvonal, és ha nincs időpont, akkor nincs miből menekül.
Mondhatsz egy intervallumot is, hogy legjobb esetben, meg legrosszabb esetben.
Hát, mikor... akkor legyen jövő év vége, akkor azzal nem vállalok nagy rizikót, tehát azért még 2024 decemberében is számodra is izgalmas lehet, nem a kommunikáció még akkor is. Jó? Hát akkor a, legyen ez.
A Jézuskád már egy könyvet fog hozni.
Hát, de nem az jövő... ideje, azt azért hangsúlyozunk.
A jövő évi Jézuska. Jó, a kedves hallgatók is ezt hallották, látták, felírták, igen, beírták a naptárba. Nagyon várjuk. Nagyon érdekelne még, egy-két dolgot elmondtál már, te, hogy ha jól értem, akkor egy versenyistállóban nőttél föl, maximalizmust kaptál, láttál otthon. Mesélsz még arról, hogy hogyan neveltek a szüleid, miket láttál még, és mi az, amit átvettél tőlük?
Nagyon sokáig anyukámat kárhoztattam a maximalizmusról. Miért? Mert szerintem a maximalizmusról nehéz eldönteni, hogy az áldás vagy átok. És nagyon sokszor azt gondolom egyébként, hogy átok. Szerintem nagyon-nagyon sokaknak nagyon sok álmatlan éjszakát okoz a maximalizmusuk, és az, hogy adott esetben akármilyen jól teljesítenek, nem tudják megélni a saját sikerüket, vagy egyáltalán a teljesítmény, vagy az alkotás örömét, mert ott elkezd a belső hang, na jó van, de hát azért ezt lehetett volna kicsit jobban is. És azt gondoltam, hogy ez az anyu vonala, mert nálunk ugye azért a négyes az nem volt elképzelhető, az nem hogy tehát ugye az ötös a minimum, azért nem mondunk semmit, a négyes az, na hát, na. De aztán hamut szórtam a fejemre, mert nem igaz, mert ettől még igaz, hogy anyukám maximalista, és belőlem is ezt váltotta ki, és elvárta, hogy én teljesítsek. De tényleg azt gondolom, hogy ez az opera gyerekkórusos lét volt az, ami ezt nagyon-nagyon erőteljesen hozta. Ettől független az anyu mindenben, de tényleg mindenben mindig támogatott, ő vitt ide-oda-amoda, apukám meg nemes egyszerűséggel csak imádott. Ott nem voltak elvárások, anyukám is imádott, de az anyunál voltak azért elvárások is. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy mégiscsak, és azért mondom, hogy nehéz eldönteni, mert ha meg nincsen benned az, tedd oda magad, ha nincsen benned az, hogy igenis kell teljesíteni, ha nincsen benned az, hogy egyébként neked iskolában az a dolgod, hogy tanulj, mert a munkahelye meg az lesz a dolgod, hogy dolgozz, akkor nagyon el lehet kallódni a tehetségnek, akkor nagyon sok minden nem tud kijönni belőle. Szóval ebbe a jó egyveleget kell megtalálni, hogy hogyan tudod megélni a siker örömét, érezni az ízét a szádban, amitől nem hátradőlsz, hanem akkor az inspirálóan hat, de hogy ne hasson rád bénítólag. Tényleg sose fogom elfelejteni. Microsoftnál tartottam egy vezetői tréninget az első számú vezetőknek évekkel ezelőtt, és a tréning végén ugye visszajelzőkör, és tényleg mindenki egyöntetően nagyon-nagyon jól érezte magát, nagyon hasznosnak talált, és voltak páran, hárman, négyen legalább, azt mondták, hogy életük legjobb tréninge volt, pedig azért már túl voltak jó párom. És én, ahogy mentem haza, hívtam a férjemet, és mondom, hogy képzeld el, tök jól sikerült, és tényleg azt mondták, hogy úristen, életük legjobb tréninge. Mondom, figyelj, azért tudod, azért 5 év múlva én ezzel a tudással már nem fogok tudni. És mondta, hogy te figyelj, te normális vagy. Tehát most kaptál egy óriási löketet, hogy baromira jól csináltál valamit. Nem lehetne az, hogy most, amíg hazaérsz, meg itthon mondjuk kibontunk egy üveg pezsgőt, és ezt megünnepeljük, hogy holnap kezdesz csak el azon lamentálni, egyébként majd 5 év múlva elég lesz ez a tudás, ami most van, vagy... Szóval, hogy bennem folyamatosan ez a kettőség van, és ez nagyon érdekes dolog, hogy ettől, hogy ez bennem van, ettől viszont nagyon jól megértem azokat, akikkel együtt dolgozom, és akik hasonló dologgal küzdenek, és nagyon jól tudom őket támogatni. De ezt tudod, ez a tipikusan a cipésznek a cipője, az biztos, hogy lyukas, tehát saját magadra valahogy nem tudsz úgy pozitíva hatni, mint ahogy másokban egyszer megérzed, és látod a lehetőséget, és te tényleg valahogy a saját belső érzéseiddel, meg a tapasztalataiddal egyszerűen tudsz másoknak segíteni abban, hogy higgyék el, de magadnak nem annyira tudsz segíteni, hogy te is hidd már el.
Magamra ismertem. Bennem is ott van ez az áldásátok egyszerre. És most hirtelen a könyvem ugrott be, a Karizma című könyvem. Tisztán emlékszem arra, hogy a 36. borító dizájnra mondtam azt, hogy na ez most már jó lesz. De voltak olyan emberek a csapatban, akiket konkrétan az őrületbe kergettem. És így a végén nyilván megköszöntem mindenkinek, volt, aki szinte könnyezett. Egyszerre örült, hogy vége a projektnek, hogy végre kész a könyv, és egyszerre örült annak is egyébként, hogy egy nagyon magas szintű végeredmény született. Amikor magammal vizsgáltam ezt a maximalizmust, akkor azon is gondolkodtam, hogy egyrészt van ez a mondás, hogy done is better than perfect. Tehát az a kész jobb, mint a tökéletes.
Igen, tehát jó, igen.
Igen, de ez engem sokszor így fejidegesít, mert van van, aki késznek nevezi azt, ami még fény évekre van attól, hogy kész legyen. Tehát nálam nem működött. A másik, ami nekem így segített, sokszor az is bennem volt, van még talán, hogy a maximalizmusom mögött az is van, hogy nem mindig tartom magam elég jónak, és ezért akarok letenni egy tökéletes munkát az asztalra, amire mások azt mondják, hogy wow, és ezáltal a külső megerősítéssel megkapom azt, hogy Imi, most már elég jó vagy. Tehát ilyen is bennem volt, és mostanában azt tudtam csinálni, hogy figyelem azt, hogy mit vár el a másik, akár egy tréning résztvevő, vagy a tréning csapat, akár egy vezetőség, akár egy coaching ügyfél, és megnézem azt, hogy oké, mi az ő sztenderdje, igyekszem fölélőni, és lehet, hogy akár a sajátomat picit lentebb hozom, de még így is az ő elvárásait túlteljesítem. De úgy érzem, hogy nekem is ilyen tudatosságra van szükségem ahhoz, hogy ne az legyen, hogy mindenkinek tetszett, csak nekem nem. Vagy coachingban szokott ilyen lenni, hogy elégedetlen vagyok az ügyfelem fejlődésével. Nem tudom, hogy volt-e már ilyenet, és hogy ő örül meg, ő elégedett, én meg miért nem haladunk már jobban. Te hogy kezeled tudatosan? Milyen trükkjeid vagy hackjeid vannak erre a maximalizmusod kezelésére?
Ugye ez nagyon érdekes dolog, mert egyébként most nem beszélünk róla.
Nyilván
dolog
nem.
Benne van attól, hogy maximalizmus. Pont ez, hogy nem vagyok elég jó.
Igen.
Nem, hogy elég jó. Jó. És akkor ezért törekszel arra, hogy még tökéletesítsed, még jobban...
Igen.
Nehéz belőni azt egyébként, hogy hol van az a határ, ami már másoknak elég jó lesz ahhoz, hogy még neked csak kell szégyenkezni miatta. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy aki így működik, az így tud működni, és itt ebben lehet azt a fajta tudatosságot meghozni, hogy oké, akkor higgyük már el, hogy megvan az a fajta tudás, az a tapasztalat, ami alapján a nehéz helyzetekből ki fogok jönni, és egyébként jól fogok kijönni ezekből a helyzetekből, és még ráadásul másoknak is elég sokat fogok tudni adni. Ettől még a te működési módod nem fog gyökeresen megváltozni, mert egyszerűen ezt tanultad meg. Az a fajta tudatosság, amiről beszélsz, az nagyon-nagyon jó. De ez is érdekes, ahogy fogalmaztál, hogy ugye megpróbálod belőni, hogy a másiknak mik lehetnek az elvárásai, és azt te akkor fölé akarod kalibrálni, hogy akkor fölé menj. De nagyon sokszor a saját fejünkben lejátszódik egy alternatív film arról, hogy vajon mások mit várnak el. És szerintem, hogyha lenne képességünk arra, hogy belelássunk mások fejébe, akkor nagyon hamar kiderülne, hogy nem, hogy a felét, még a negyedét se várják el, mint amit mi feltételezünk, hogy ő azt ugye elvárja, és az a minimum, hogy akkor azt kapja. Szóval, hogy ez szerintem ez ebben az értelemben nem egy járható út, mert egyszer nem tudjuk azt belőni. Ez ugyanaz a kérdés, hogy tulajdonképpen azt se tudod igazán belőni, hogy valójában mit gondolnak rólad mások. Feltételezel valamit, szeretnéd, hogy valamit gondoljanak, próbálsz azért tenni, hogy azt gondolják, amit te szeretnél, hogy ők gondoljanak, te úgy ítéled meg, hogy de hogy valójában mi van a másik fejében. Valójában ő mit gondol a te teljesítményedről, a te személyiségedről. Nagyon-nagyon kevés olyan ember van, akivel tényleg annyira mély és őszinte a kapcsolat, hogy tudhatod. Ez biztos, hogy nehezen járható út. Egyébként nagyon érdekes dolog, hogy én rá szoktam csodálkozni, amikor az ügyfeleim néha tényleg ömlengenek, hogy mit kaptak tőlem. És erre mondtam azt, hogy nem tudnék egy módszertant, tehát hogy egyszerűen valahogy ráérzek arra az emberre, akivel dolgozom, és egész egyszerűen megértem, elsajátítom azt a nyelvet, amit ő használ, és valahogy az ő nyelvezetét használva tudom belőle kihozni a legtöbbet, de ez tényleg egyszerűen személyre szabott. Tehát, hogy ami nálad mondjuk működik, az másnál nem működne. Például erről nem tudnék könyvet írni, hogy akkor az van, hogy. És én ezért is nem szerettem, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy azt a fajta szemléletet, hogy akkor mondjuk én ezzel a coaching szemlélettel működöm, mert nem érvényes mindenkire az a coaching szemlélet.
Mint ahogy Tony Robbins se való mindenkinek.
Hát abszolút, szóval egyediek vagyunk. Tehát innentől kezdve szerintem ötvözni kell különböző módszereket, és néha az is nagyon jó, hogy azt mondom, hogy semmilyen módszert nem használok, hanem a jelenlétben hiszek, és azt gondolom, hogy ott együtt meg fogjuk azt találni. Ez mondjuk nem hangzik túl professzionálisnak, viszont a való életben egyszerűen működik. És egyszer rájössz arra, hogy neki mi az, ami segít. És az egyébként, ami érdekes volt, ugye mondtad, hogy túl lassúnak gondolod adott esetben egy-egy ügyfélnek a haladását, és hogy miért nem megyünk. Én például soha az életben nem éreztem ilyet. Mert én annak a felelősségét is érzem, és nekem ez volt nagyon dilemmám, nagyon nagy dilemmám, amikor a coaching iskolába jártam, hogy nem kényszeríthetett ki a másikban azt, hogy ő változzon, változtasson, presszionálod, vagy olyan visszajelzést adsz neki, amivel adott esetben szerintem sokkal többet ártasz, mint amennyit használsz, mert mindenkinek megvan a maga tempója, és lehet ilyen nagyképpen, hogy hát én úgy gondolom, hogy ez nekem nem izé, mert vannak ilyen kócsok, ismerünk egy párat, akik ezen módszer alapján működnek, hogy kvázi, mint ők istenek lennének, és akkor majd ők megmondják, hogy földi halandóknak egyébként hogy kell élni, és ha nem úgy élnek, akkor értelmetlen is az életük. Én meg azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a puttonya, és lehet, hogy ugyanannyi kilós puttonya van ennek vagy annak, de valaki erősebb és könnyebben viseli azt a puttonyt, és gyorsabban le tudja tenni, másnak kell egy kis segítség, hogy besegítsenek abban, hogy segítenek neki vinni ezt a terhet, és kicsit lassabban megy az, hogy kiszedünk belőle, de szerintem egy coach az attól igazán jó coach, vagy egy tréner attól igazán jó tréner, hogy egész egyszerűen megérzi azt, hogy mikor van az, hogy fogom valakinek a kezét, mikor van az, hogy elengedem a kezét, mikor van az, azt mondom, hogy figyelj, rá már nincs szükséged. És ettől tud működni, és ettől jön az, hogy olyan visszajelzéseket kapsz. És egyébként ez meg mindig eldől szerintem, én mindenkivel úgy dolgozom, hogy találkozunk, és nézzük meg, hogy van-e kémia, mert van olyan, hogy ő is nagyon jó fej, meg én is nagyon jó fej vagyok, de ha nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, akkor nem én leszek az, akinek a leginkább tudok segíteni.
A te életedben van most olyan szakember, coach, pszichológus, aki támogat téged, akitől te is tudsz bármilyen jellegű tanácsot, segítséget kérni?
Olyan, akihez járnék mondjuk szupervízióra, vagy coaching ülés, olyan most nincsen. Vannak olyan coach barátaim, akikkel nagyon-nagyon mély 20x éves, 30 éves barátság köt össze, és velük szoktunk beszélgetni nem konkrét ügyekről, hanem saját magunkról. Van pszichológus barátnőm, akivel szoktunk ilyen dolgokról beszélni, de nem terápiába járok hozzá, hanem beszélgetünk, és az nekem nagyon nagy könnyebbség. De nagyon érdekes dolog, hogy a legjobb barátnőm, aki 8 éves korom óta a barátnőm, ő Németországban él, de ettől függetlenül ő az, akit ha bármi van, akkor az anyu és a férjem után rögtön hívok. Például vele tudok érdekes módon nagyon-nagyon sok olyan lelki dologról beszélgetni, ami más megvilágításba helyez dolgokat, ami felszabadító, pontosan azért, mert hogy 8 éves korunk óta ismerjük egymást, és tudunk mindent a másikról, és ettől sokkal jobban értjük egymásnak a működését, a nehézségeit, vagy azt, hogy a másiknak mi az, ami könnyű, és ettől válik az izgalmassá beszélgetés, hogy azok ilyen felszabadítóan hatnak.
Hogyan képzed magad? Mentorok, könyvek, előadók, akár itthon külföldön?
Nagyon sok online kurzust végzek el folyamatosan, tehát, hogy ez már szinte egy ilyen megszállottság. Szakkönyveket olvasok, és most éppen arra készülök, hogy most megint beülök az egyetemi padba. Éppen egy főiskolás barátnőmmel megbeszéltük, hogy akkor most elmegyünk egy másfél éves egyetemi képzésre, ami tovább fejlesztett coaching tulajdonképpen, úgyhogy folyamatosan, na most ez is azért van, mert a maximalizmus, meg hogy nem vagy elég jó, ezért folyamatosan képzed magad. De ez az érzés, ez viszont szerintem mégiscsak jó, mert hogyha megvan benned ez az érzés, akkor soha nem fogsz tényleg hátradőlni, hanem folyamatosan tanulsz, és ezzel meg gazdagítod a tudástáradat, amit meg másoknak a rendelkezésére tudsz bocsátani. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Egyszer a Talkshow-ban, Krizsóban mondta Stól András, hogy nagyon érdekes dolog, hogy ő egész életében az apukájának akart megfelelni. És akkor is az apukájának akart megfelelni, amikor az apukája már nem élt. Ez egyfelől egy nagyon nagy teher volt rajta, de másfelől meg ez kellett ahhoz, hogy eljusson oda, hogy ő ma Magyarország egyik legjobb színésze és a legkeresettebb színésze. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes, ezért mondtam, hogy folyamatosan visszajön ez, hogy áldás vagy átok, mert ha nem hiszed el magadról, hogy elég jó vagy, akkor folyamatosan képzed magad. Amitől persze egyre jobb és jobb lesz, még mindig nem hiszed magadról el, hogy elég jó vagy, viszont ez segít abban, hogy a kíváncsiságodat is megőrizd, a tanulás iránti vágyadat is megőrizd, és egyébként meg azt mondom, hogy fú, hát most már ezt is be tudom tenni. Tehát például ez nagyon jók azok az online kurzusok, ahol különböző gyakorlatokat tudok ellesni, hogy ez hogy tud működni. Azokat én mindig továbbfejlesztem, és akkor azt be tudom vinni a tréningeimbe, a coaching folyamataimban, tehát hogy szerintem egyébként azoknak az embereknek, akik azzal foglalkoznak, hogy másokat támogatnak, azoknak egyszerűen muszáj folyamatosan képezniük magukat, mert különben van egy pont, ahol nem lesz elég jó támogató, és azzal meg árt, és nem használ.
Vagy épp elér egy olyan üvegplafont, ami által, hogyha nem tudja áttörni, akkor nem tud tovább segíteni az ügyfelének.
Jó, igen. Csak tudod, azért mondom, hogy ha bezárkózol, és egyszer nem fejlődsz, és nem követted azt, hogy egyébként már agykutatásban, tehát ahhoz képest, hogy mit tudom, mert hol vagyunk? Mesterség, már úristen, szóval, hogy mondjuk én ezt be sem tudom fogadni, de most mindegy, majd valahogy igyekszem. Egyszerűen muszáj lépést tartani ezekkel a változásokkal, mert különben tényleg avit lesz az, amit te tudsz, és utána, hogyha el is fogadják, hogy oké, mégiscsak veled szeretnék dolgozni, nem fogod tudni azt a minőséget adni, és ezzel meg tényleg azt gondolom, hogy néha, lenne egy coaching folyamatban, ahol azért te is nagyon jól tudod, hogy felszínre tudnak jönni olyan dolgok, amikkel azért úgy csinyán kell bánni. Hát ha valakinek az nincs meg a képesség, hogy azt mondja, hogy ez már egyébként nem az én asztalom, hanem ez egy pszichológus vagy egy pszichiáter, ezzel oda menj. De a coachingban is lehet olyan, hogy egyszerűen tévútra viszel valakit csak azért, mert egyszerűen te azt gondoltad, hogy na jó, hát te már mindent meg tudsz oldani.
Sőt, én abban is hiszek, hogy minden coaching ügyfelünk valamiért hozzánk jön. Tehát amivel neki dolga van, azzal vagy nekünk is még dolgunk van, vagy már valamennyire meg tudtuk azt oldani.
Hát igen, tudod, ez az állandó büfsz, hogy szinkronicitás. Igen. Tehát ez a szinkronicitás, ez azért mindig jelen van mindenhol, tehát hogy igen.
Az ott még eszembe, amit mondtál, hogy ugye meg akarunk felelni valamelyik szülőnek, vagy a Stoll meg akart felelni az édesapjának. Pont egy Tony Robbins coachingból ugrik be az a kérdés, a Tonynak egy ilyen kedvenc coaching kérdése, hogy melyik szülőt szeretetére vágytál a legjobban. És ugye persze ideális esetben mind a két szülőnktől nagyon sok szeretetet kaptunk, de mégis általában az egyikőjük szeretett minket, de ott azért feltételekhez kötötte, nyilván tudat alatt, és onnantól kezdve ez bennünk egy folyamatos vágyakozást alakított ki az ő szeretete iránt, és ezért is akarunk megfelelni, akár még a halála után is. Tehát ez egy önismereti kérdés is lehet a kedves hallgatóknak, sőt most már a nézőknek is, ugye ezt még tanulnom kell, hogy melyik szülőd szeretetére vágytál a legjobban, és hogyan akartál neki megfelelni, vagy ő mit várt el tőled tudat alatt. Mert az nagyon erősen befolyásolhatja azt, hogy hogyan működünk a mindennapokban.
Nekem ez nagyon érdekes dolog, mert ő úgy fogalmazó, hogy ő mit várt el tőled tudat alatt. De ez például simán lehet, hogy ő egyébként nem azt várt el tőled, amit te gondolsz arról, hogy ő elvárt tőled. Tehát olyan dolognak akarsz megfelelni, ami egyébként a másikban meg se fogalmazódott.
Simán lehet.
Elvárásként. Tehát, hogy azért ez megint az a kategória, hogy ezzel azért így megint csak csinyán kell bánni, hogy tényleg az ember úgy nem mere megkérdezni mondjuk anyukámat, most mondtam valami, mit fog szólni, és akkor kiderül, hogy egyszer mégiscsak megkérdezed, és te vagy a legjobb a megdőlő.
Te jó vagy.
Hát úristen, tehát, hogy igen.
5 év múlva mit fog csinálni Krizsó Szilvia? A könyvje már túl lesz, azt tisztáztuk.
Ünneplem.
Igen, bestseller könyv.
Lehet, hogy akkor már 2 is lesz, akkor kedvet kapok, okay, és akkor egyszerűen egy sorozat, okay. Akkor egy regény.
Szóval ezeken túl mit fogsz csinálni?
Fogom csinálni azt, amit most csinálok. Tehát biztos, hogy fogok csinálni tréningeket. Valószínű, hogy fogok csinálni coaching folyamatokat is, de azt keresem, ami engem tényleg nagyon foglalkoztat, és erről beszélgettünk ma már, hogy hogyan lehet úgy jól élni, és jól lenni a saját bőrödben, hogy nem másoknak akar megfelelni, hanem egyszerűen éld az életet. És most ez hülye hangzik, hogy most már azért, hogy mondjam, én se egy karunülő kisded vagyok, de hogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor az a legnagyobb probléma, hogy emberek nem mernek élni. Attól félnek, hogy úristen, mit fognak gondolni mások. Mit fognak szólni, ha ő nem tudom, 60 évesen kvázi leteszi a lantot, és csak kedvtelésből dolgozgat. Egyébként neki az a legnagyobb öröme, hogy utazik, vagy golfozik, vagy nem tudom, kertészkedik, vagy tök mindegy. És valahogy ezt szeretném, tehát hogy most e körül forognak a gondolataim, hogy hogyan lehet abból egy mozgalmat adott esetben csinálni, hogy nem csak akkor vagy valaki, hogyha nem tudom, melyik cégnek te vagy az első vagy második számú embere, nem csak akkor vagy valaki, hogyha te rajta vagy a nem tudom milyen listán, mert lehet, hogy a szűkebb környezetedben te sokkal nagyobb hatást tudsz gyakorolni 1-2-3 ember életére, mint sem az, aki nagy plénum előtt szórja az igét. Foglalkoztat az egészség kérdése, hogy hogyan lehet jól élni a saját testünkben. És nyilván ehhez egyre több lehetőségünk lesz, mert azért ugye nem csak az agykutatás, hanem az orvostudomány is elképesztő módon fejlődik, ugyancsak a mesterséges intelligenciával megtámogatva, tehát hogy valahogy azt foglalkoztat, hogy lehet, hogy én valami olyasmit fogok majd csinálni, hogy hozzuk össze azokat az embereket, akik csak úgy szeretnének lenni. És ez nem azt jelenti, hogy közben nem lehet alkotni, közben nem lehet dolgozni, de közben azt gondolom, hogy mégiscsak azért élni is kellene, meg megbecsülni tényleg azokat a pillanatokat, amikért hálásak lehetünk. Csak sokszor ebben a rohanásban, meg ebben a versenyben ezeket felejtjük el.
Nagyon tetszik. Kíváncsian várom majd a mozgalomnak a részleteit.
Jó.
Elérkeztünk most már a villám kérdésekhez. Előtte viszont ígértem nektek újdonságokat, kedves hallgatók és nézők. Az egyik ilyen újdonság az, a nyáron a pihenés mellett, azért dolgoztam is, és összeállítottam a Karizma Podcast hivatalos könyvlistáját, 50 olyan könyv, amely megváltoztatja az életed. Ha elolvasod, fontos, nem csak a borítókat nézed meg, és átülteted a gyakorlatba, amiket alkalmazol. Ez az 50-es könyvlista, ez ingyenesen elérhető számotokra. Felmentek a karizma.hu/könyvek oldalra, karizma.hu/könyvek, akkor már is le tudjátok tölteni. Visszahozzád, Szilvi, villámkérdések. Rengeteg előadást tartottál már, tartasz a mai napig, és ugye a Karizma Podcast, az a karizmatikus előadásmódról is szól, úgyhogy az első kérdésem az az, hogy mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jó, hogy nem szívesen osztanád meg, de hát természetesen a Karizma Podcast hallgatóival ezt most itt megosztod.
Headline-szerű kezdés. Nekem ez a mantrám. Ha nem tudod az egész előadásodat fejből, de tudod az első olyan ütős mondatot, amivel betalálsz, ehhez nyilván előzetes felkészülés is kell, akkor szerintem már megvan a sikernek a 90%-a. Úgyhogy én például mindig azzal indítok, hogy legyen egy első ütős mondatom, és az első mondat, ez most lehet, hogy 2 vagy 3, de egy olyan gondolat, amire ráültettem az egészet, ami meglepő, vagy döbbenetes, vagy humoros.
Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Nem tudom, talán megpróbálnám a színművészetét. De közben meg az van bennem, hogy egy darabig hittem azt, hogy én lehetek Blaha Lujza reinkarnációja, de hogyha mégsem, akkor csak egy megkeseredett, reményt vesztett színésznőcske lehetnék, és az nem biztos, hogy a terepem lenne. Ebben az értelemben valószínűleg nem változtatnék, de például simán lehet, hogy a közgázon nem a pénzügy szakra mennék, hanem a marketing szakra.
Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Hogy szidom magam folyamatosan, és ezzel szerintem nagyon-nagyon sokat ártok magamnak. Erről tényleg le kellene szokni. Egyébként Tony Robbins után egy darabig gyakoroltam ezt, hogy ne szidjam, aztán visszatértem a megszokott sémámhoz.
Mi a legnagyobb félelmed?
Hogy nem szeretnek.
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet?
A szorgalmamnak.
És miért vagy a leghálásabb az életben?
Az egyértelmű, hogy a családomért. Tehát ebbe beleértve a szüleimet, és beleértve a férjemet, meg a kislányomat. Tehát, hogy ez a kombó, ez nagyon sokat ad.
Szilvi, nagyon köszönöm ezt az izgalmas, mélyreható beszélgetést. Van esetleg még valami olyan gondolat benned, ami mindenképp kikívánkozik, amit még megosztanál velünk?
Szóval, hogy jönnek minél többen a tréning, nem semmi. Tehát, hogy ezt és ugyanígy hűtőgép eladó, nem semmi. Nem, én nagyon élveztem, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon hálás vagyok neked, hogy elhívtál, és azt éreztem, hogy tök jót beszélgettünk, meg hogy az embernek tényleg volt lehetőség arra, hogy átgondoltan és elmélyültem beszélgessen olyan témáról, ami szerintem nagyon-nagyon sokakat nem csak hogy érdekel, hanem érint, mert hogy mindenki benne van abban, hogy fejlődni szeretne. Ami szerintem fontos, és ez a bizonyos mozgalmamnak is egy kulcs gondolata lesz, hogy szerintem az önfejlesztést is túlzásba lehet vinni, és akkor viszont kontraproduktívvá válik, mert egész egyszerűen hajszolod a jobb énedet, és a valódit meg nem találod meg. Tehát, hogy egy picit magunk ellen beszélek, hogy nem kell annyit coachingba járni, vagy, de nem erről van szó, hanem hogy néha egyszer meg kell állni, és bele kell nézni a tükörbe, és el kell mosolyogni, és örülni kell annak, akit ott lát, és nem arra gondolni, hogy na de azért ennél jobb is lehetne az, aki ott van, és akkor majd törekszem tudatosan, hogy még jobbá és jobbá váljak, mert egyszerűen az ember ilyenkor lehet, hogy belekerül egy olyan mókuskerékbe, amit már észre se vesz, hogy már valami olyasmit hajszol, amit ad egy, nem is biztos, hogy utol tud érni, másodszorban meg lehet, hogy sokkal jobb az, aki már itt van, mint akire vágyik, hogy legyen.
Én pontosan emiatt egyébként az önfejlesztés szót már nem is szeretem annyira, hanem inkább az önismeretet szoktam használni. Tehát, hogy egyetértek, a végeláthatatlan fejlődési vágy az egy darabig jó, de egy idő után nem vezet sehova, hanem inkább minél jobban ismerjük meg magunkat. Ismerjük fel a vakfoltjainkat, ismerjük fel a vágyainkat, az álmainkat, és minél inkább igyekezzünk egy önazonos életet élni, pont azért, amit mondtál, hogy 60 évesen nem muszáj már feltétlenül cég első, második vezetőjének lenni, hanem igenis lehet golfozni, világot bejárni, és utazni és kertészkedni.
Nagyon érdekes dolog különben, amit mondasz, mert az önazonos élet az nem feltétlenül jelenti azt, hogy szereted is önmagad. És szerintem amire érdemes törekedni, az az, hogy szeresd magadat a hibáiddal együtt, a kudarcaiddal együtt, hogy meg tud bocsátani. Sőt, néha lehet, hogy a saját kudarcaid, vagy akár a tehetségtelenséged bizonyos területeken, azok abban segítenek, hogy valamit meg nagyon jól csinálj, csak szerintem ezzel nehéz mit kezdeni, és ez okoz szerintem nagyon sok problémát. Tehát, hogy én annyiban egy kicsit kiegészíteném azt, amit mondasz, hogy szerintem az önazonosság, az persze fontos, hogy én önazonos legyek, csak hogy szeressem is azt az embert, akivel önazonosnak érzem magamat.
Abszolút.
Mert egyébként ugye nagyon sok könyv szól arról, hogyha te nem szereted magadat, akkor nem hiszed el másokról sem, hogy szeretnek, és hogyha elkezded éppen ezért valahogy vágyni a szeretetüket, és elkövetsz mindent azért, hogy szeressenek, na ott megbicsaklik az, hogy önazonos legyen, mert egy idő után már egyszerűen se tudod, hogy ki vagy. Most én még erről tudnék órákat.
Én úgy érzem egyébként, hogy már a mozgalomnak a csartája, már na, az alkotmánya igen, már ott kezd így megszületni.
Na, már igen, majd csináljuk együtt, látod, és akkor így elkezdjük így finomítani, hogy hogy lehet ezt.
Nagyon szívesen segítek, nagyon várom. Előtte persze a könyveket. Ugye az első könyvet mindenképp, de a második és a regényt is nagyon várom. És ami még fontos kérdés, ugye a hallgatókban is bizonyára, hogy hogyan lehet veled kapcsolatba lépni, hogyan érdemes téged megkeresni, akár tréning, coaching, előadás, műsorvezetés, bármi egyéb célból.
Alapvetően, na ez még ez akkor így a cipész meg a cipő.
Igen.
Ámulva hallgattam, hogy mondtad, hogy és akkor a Karizma podcastnak a weboldala, meg a Karizma podcast. Na nekem nincsen weboldala.
Én se találtam.
Tehát, hát ez nem véletlen, wow. Tehát nem te kerestél rosszul, hanem nincsen. Okay. Nagyon érdekes dolog, és tényleg azért mondom, hogy valószínűleg nekem a 19, én nem hiszek előző életekben, de ha véletlen voltak, akkor valahogy ide keveredtem a 19. századból, mert én szerintem nekem ott kellene most is lennem. Szóval, hogy én világéletemben hittem abban, hogy annak van értéke, amit más akar, és annak kevés értéke van, amit én akarok odaadni másnak. És ezért valahogy nehezemre is esik be, most az, hogy lusta vagyok posztokat írni, most az egy dolog, de nehezemre is esik arról beszélni, hogy mit csinálok, hol csinálom, esetleg jól csinálom-e. És valahogy a weboldala is úgy voltam, hogy hát most, hogyha akar valaki, akkor megtalál. És egyébként gyakorlatilag ez történik. Tehát az elmúlt 20 évben mindig megtaláltak, és valahogy így szájhagyomány útján, a Facebookon keresztül Messenger, most már a LinkedIn-en, ott sem vagyok túl aktív, de mondjuk a LinkedIn-en keresztül is megtalálnak. Tehát, hogy így lehet hozzám eljutni, vagy meg kell kérdezni az ismerősnek az ismerőst. Figyelj, tudom, hogy voltátok a Krizsó összekötnél vele, és akkor össze szoktak kötni. Ebben is akarok egyébként változtatni. Ez is érdekes, hogy ez meg a saját fejlődésem, hogy elhinni azt, hogy attól, hogy van egy weboldalad, attól, hogy posztolsz, attól az még nem úgy néz ki, mint hogyha a kutyának se kell lenni, és ezért kell ezt neked csinálnod. De tényleg nekem ez a fejlődési folyamat része, mert egész egyszerűen valahogy, mondom én lehet, hogy előző életemben, ha voltak, akkor baronesz voltam, és akkor megszoktam, hogy jönnek, és nekem nem kell menni. Tudod, ilyen kis Viktória királynő orra.
Látom magam előtt, igen.
De nem, szóval, hogy valahogy van bennem egy ilyen, és ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy a pénzügy szak helyett a marketingre mentem volna, mert akkor ott ezt automatikusan a szerves részeddé teszik, hogy a marketingnek nagyon komoly értéke van. Miközben az is gondolom egyébként, hogy azt, hogy a pénzügy szakot elvégeztem, az segít abban, hogy a dolgokat meglássam jobban, és az összefüggéseket, tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, de most megint túlbeszélem, látod, és akkor most megint jönnek föl témák, amikre úgy beszélgetnék veled, szóval, hogy majd hívjál le még egyszer, hogy ezeket folytatni tudjuk.
A könyv után a mozgalom születése előtt, jó? Szerintem jó, az egy tökéletes pillanat lesz a következő beszélgetéshez.
Jó, nagyon köszönöm.
Szilvia, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a visszajelzésedet, a rengeteg dolgot, amit megosztottál velünk, és nekem volt egy olyan célom, hogy mivel ugye keveset szerepelsz abban a székben, ahol te válaszolsz, hogy igyekezzen megmutatni egy olyan arcodat, amit lehet, hogy nem ismer mindenki. Én nem ismertem, nagyon sok új dolgot megtudtam rólad, úgyhogy emiatt ez nagyon szuper volt. Köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm.
És köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok a harmadik évad első adásában. Bízom benne, hogy már feliratkoztatok. Ha szeretnétek megtudni, mi az az 50 könyv, amit nagyon jó szívvel ajánlok nektek, ami az én életemre is nagy hatással volt, akkor a karizmapodcast.hu-n vagy a karizma.hu/könyvek oldalon is ezt megtaláljátok. Köszönöm, hogy velünk voltatok, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!